Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a kis színpadnak a sátorában a Madrid után a Református Egyházi Napok Dunántúl rendezvénysorozat egyik programján. Egy különleges alkalom van itt most majdnem 3 órától 4 óráig. Olyan emberekkel beszélgethetünk közösen, mert ez egy ilyen része is a programnak, amikor lehet majd kérdezni a vendégeinktől. Tehát egy olyan beszélgetésen veszünk részt közösen, amelynek a témája az a szolgálat, amelyet a beszélgetés résztvevői végeznek sokak örömére és sokak megelégedésére, és azt gondoljuk, hogy az Isten dicsőségére is. A bevezetésben meg kell említenem 2 apropót, illetve 3-at. Az egyik az, hogy a beszélgetés 3. résztvevője hamarosan megérkezik, őt várjuk meg szeretettel. Amikor megérkezik, mindenképpen egy nagy tapssal köszöntjük majd őt. A beszélgetés másik 2 tagja pedig akaratlanul is szolgálatot teljesít most ebben a pillanatban azon kívül, amit egyébként szokott. Az egyik, és így köszöntöm is, nagy szeretettel üdvözlöm Piti Katalin művésznőt. Sokáig lehetne, mert megérdemelni. Hadd mondjam el, hogy azért is különleges az ő szolgálata, az ő jelenléte közöttünk, mert ahogy látható is, ő nem egyszerű módon jutott el most pápára erre a rendezvényre. Ahogyan ő az ő életének ezt a pillanatát oda szánta, az mindenképpen tiszteletre és becsületre méltó, ezért is köszöntjük őt nagy szeretettel. A beszélgetés másik résztvevője pedig Dozsdján Dániel doktor úr. Aki a, hát most számára ez kevésbé lesz fontos, de azért elmondom, mert nekünk nagyon fontos a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Per pillanat ennek a készületi csoportnak ügyvezető igazgatója, ami igazán nagy szolgálat a közöttünk végzett szolgálatban, hogy egyébként a mai napi program kedvéért a ma 10. születésnapját ünneplő kisfiát hagyta odahaza, hogy itt szolgálhasson közöttünk. Ilyenek a szolgálatterői. Első kérdésem éppen az, éppen ezért mind a kettőjük között körkérdés, és a művésznővel kezdjük talán a válaszadást, hogy mi az, ami az életükben annak a fajta szolgálatnak az alapját képezi, amit ők a pályájuk kezdetén, legyen az művészeti, vagy éppen a segítő pálya, ők elhatároztak, és úgy gondolták, hogy mindenképpen végezhetik. Volt-e ilyen indító pillanat, indító személy, egy indító gondolat, ami őket arra vezette, ami önöket arra vezette, hogy ezt a szolgálatot, ezt a munkát elkezdjék és végrehajtsák? Melyik volt az? Mi volt az?
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Igyekezem megfelelni a kérdésekre, amit természetesen az ember sokszor feltesz önmagának amúgy is, hogy vajon mit miért tesz, és hogyan, és kiért, és miért, miért is pont úgy, és pont akkor. Én azt mondhatom, hogy az életemnek nagy ajándéka az, hogy viszonylag korán tudhattam azt, hogy nekem milyen úton, mely úton kell majd haladni a pályaválasztást illetően, mert, vagy hogy merre van nekem kihívásom és hívatásom, mert hívattak erre az útra, hogy nekem verset kell mondani, énekelni kell. Először volt az életemben a versek, az irodalom szeretete, és később került be az éneklés. Mind a kettő azzal a szándékkal, hogy ami nekem kedves, nekem szép, amit, ami nekem adott örömöt, hogy azt átadjam másoknak is. Egész életemben, pici korom óta, tehát mióta erre való eszmélésem megtörtént, azóta mindig ez a célom. Természetesen, ahogy idősödöm, és ahogy mindenféle zsákutcákba kerültem életem útján, és amennyi rögös úton haladtam végig, és mégis mindig visszatértem az elágazáshoz, és mindig visszatértem a legfontosabb indítatáshoz, ami onnan érkezik az emberhez. Ugye erre rá döbben az ember jóformán, hogy mekkora feladatot is kapott, mekkora úti csomagot is kapott, amivel ugye a a talentumok példabeszéde szerint el is kell számolnunk, úgy az Úr felé, a Teremtő Atya felé, mint embertársaink felé, és természetesen önmagad felé, amit rád bíztak, azt neked a legmaximálisabb módon mindig szolgálni kell. Itt nincs mese, itt nincs félrebeszélés és kimagyarázkodás, hogy ezért nem meg az ember. És amikor kiállsz az emberek elé, egyetlen egy feladatod van, a legmagasabb szinten, koncentráltan átadni azt, ami vagy. A műveken át is, mint ahogy önmagaddal azonosnak kell lenni, amikor kiállsz a színpadra, másképp nem lehet.
Köszönöm szépen. Doktor úr?
Köszöntöm én is szeretettel az egybegyűlteket. Én egy pici kiigazítással szeretném kezdeni, hisz nem vagyok orvos, tehát láttam a szóróanyagokban is, hogy gondolom az orvoscsoport reformálkozik.
De most, ha csinálnánk egy tapsot, megszavaznánk, doktor úr.
Köszönöm szépen, tehát végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, csak a református szeretett orvoscsoportjának a vezetőjeként nagyon sokszor egyébként tényleg tiszteletből megkapom ezt a titulust, de igazából nem vagyok orvos. Igazából a kérdésére a válaszom az az, hogy a szüleim plantálták el az életemben azt az irányt, ahol végül most kikötöttem. Gyermekkorom óta emlékszem arra, hogy Békés megyében, Kondorosan kisfaluba felnőve szüleim próbálták a környezetükbe a lehetőségeikhez mérten, anyagi és minden más szempontból a lehetőségeikhez mérten segíteni azokat az idős embereket, akik a környezetünkben éltek. Emlékszem, hogy öreg nénikhez mentem, kédesanyámmal, tanyavilágba bevásárolt nekik, segített, és valahogy az az érzés, azok a motivumok megragadtak, és már akkor gyerekként éreztem azt, hogy valami jót kap az ember, valami jó érzést tölt el az embert, amikor ilyen apróságokat is tud tenni. És hát, ahogy nőttem, logikusan tetszett az a közgazdasági keretrendszer, az a szabályrendszer, azok az elméletek, ahogy tud az ember előre jutni, és ez magával ragadott. Éppen ezért indultam el gyakorlatilag a gazdasági életbe, de néhány éve gyakorlatilag nem tudtam legyőzni magamban azt a gyerekkori indítatást, azt a hívást, ami igazából arra ösztönzött, hogy főállásban, tehát igazából az életemet szeretném olyan irányba elvinni, hogy segíteni tudjak másoknak. És utólag azt látom, hogy ahogy sokszor szoktuk mondani, hogy akik a Jóisten szeretik, minden javukra van, úgy gondolom, hogy azok az évek is javamra lettek, és tudom hasznosítani azokat az éveket is, de most tudom azt mondani, hogy megtaláltam a helyemet és az utamat.
Nagyon szépen köszönöm.
Mit mondana? Jobban, közelebb a mikrofon.
Akkor a következő választnám majd közelebb a mikrofonhoz. Köszönöm szépen. A következő kérdés nyilván arra vonatkozik, ha már az indítatás megvan is, van egy példa, több példa, van egy elhívás, meghívás, valóban hívatás, ahogy a művésznő fogalmazott. A hivatás elkezdése után az ember futja a maga pályáját a maga helyén, és ott számtalan buktatóval, számtalan akadállyal találkozik. Sőt, megkockáztatom, mert megbeszéltük a beszélgetés előtt, hogy megmerem kérdezni, és meg lehet kérdezni. Vannak olyan buktatók is, amelyek igazán emberi buktatók. Valakinek az ellenállása, ellenérzése, visszaszólása. Te miért pont ezt csinálod? Te miért pont így gondolod? Te biztos, hogy ebben neked valami hasznod van is, és azért csinálod is, de mégsem. Szóval mik azok a buktatók, mik azok az ellenségeskedések, akár a művészi pályán, akár a segítőszolgálatban, és erre kérnék szépen választ, hogyan lehet őket kikerülni, hogyan lehet őket megugrani, hogyan lehetett és hogyan lehet.
Ez is most nem működött. Nem tudom. Nem működik. Be van kapcsolva, de nem működik. Most már igen. Be van kapcsolva, de nem működik. Most. Azt hittem,
hogy én ennyit tudok most segíteni, hogy...
Hát várjunk, csak nem tudom, hogy megint nincsen semmi. Valami ott van, hogy ott is kérdezik. Jó, akkor nos, hát ez a kérdés is egy olyan kérdés, amire hát reggelig lehetne válaszolni. Először is az ember önmaga is sokszor kétségekkel küzdik, hogy miért pont ezt csinálja, és hogy vajon helyén van-e egyáltalán. Ezt ugye sokan föltesszük ezt a kérdést magunknak, amikor bármilyen tevékenységet végzünk az életünkben, a munkánkban, a családunkban, az emberi kapcsolatainkban, hogy vajon én helyemen vagyok-e. Hát ezt én nagyon sokszor fölteszem magamnak, és nem mindig hiszem, nem mindig tudom, hogy helyemen vagyok. Viszont az a vágyam, hogy helyemen legyek, és azért mindig áldozatokat kell hozni az embernek, illetve mindig kell tudni odafigyelni a nagy csendjeinkben, mert ahhoz csend kell, hogy a teremtő szavát meghalld, ami benned megszólal, ahhoz csend kell. Ez a mai világ állandóan a zajokról, zörejekről mindig szól valami, mindig valamit csinálunk, valamiben el akarjuk terelni a figyelmünket a legfontosabb dolgokról. És meg kell mondanom, hogy mennél jobban idősödöm, nekem a legkedvesebb a csend. Mindig. Én csendbe szeretek legjobban lenni, vagy hát amikor nem kerül másképp, akkor hát most ugye a balesetem kapcsán igen sokat kell magammal egyedül lennem. És szegény környezetem, a családom is, rajtuk keresztül is mérem azt, hogy jobban szeretnék, ha vidámabb lennék. No, most nem akarok elterelő hadműveletet végezni, de a lényeg az, hogy aztán az embernek nagyon oda kell figyelni, hogy belülről mit mondanak. És amikor úgy érzed, hogy eltévedtél, mert olyan van, és sokszor emberek külső megfeleléseknek való kényszerek miatt te elindulsz egy irányba, és rájössz, hogy itt nekem semmi keresnivalóm. És majdnem meg kell, hogy mondjam, hogy most életem nyilván utolsó szakaszában jutottam el igazán oda, hogy mi is az én igazán szoros úton, kiskapun belépő feladatom, pontosan az, hogy csak a lelkeknek segíteni. A lelkeket emelni, mert amiből én táplálkozom, bocsánatot kérek, amiből én is táplálkozom, az én lelkem is lélegzeni tud, megemelkedni tud. A kilátástalannak látszó helyzetekből, hiszen az abba vagyok csak, egyfolytában. És akkor még történik egy baleset, és akkor azt mondom, hogy miért? És akkor hányszor kinevettek és kigúnyoltak életemben, akár családtagjaim, mint kollégáim, amikor én örültem mások sikerének, hogy te hülye vagy? Hát, mert mindenki annak örül, hogy gáncsolja el a másikat. Hát annak én sose tudtam még örülni. És ha akár milyen irányba túlzások értek, akkor az engem mindig megtorpanásra intett, hogy nem biztos, hogy jól van. Aztán sokszor mondják, hogy miután ki is fejtem azt, hogy legkedvesebb számomra, ha templomban énekelhetek manapság, mert ott a lélek az rögtön duplán imádkozik, és ami az én lelkemből kiszakad, vagy kisikoltódik a lélekből, vagy nagyon csendesen imádkozik, az másban is visszhangra lel. És nagyon sokszor azt mondom, hogy miért is csinálom én még ezt, és sokszor, miért operettet énekel, miért nem operettet és nótát énekelsz, és az opera, operettesség, vagy az dal és ária, csak nem az kell az embereknek. Én eldöntöttem, hogy azt fogom mindig énekelni, amit én gondolom, hogy jó az embereknek. És az embereknek mindig úgy érzem, hogy a legfontosabb, a közönséget sohasem szabad lenézni. A közönség mind lélek. Ugyanolyan vergődő lelkek, mint mi magunk, akik a színpadon állunk, vagy az emberek elé kiállunk. Sok mindenben van tisztogatni valónk, csiszolni valónk, és hát szembenézni valónk. Mert hiszen az a legnehezebb, igazán bevallani, megvallani magadnak, hogy is vannak a dolgok igazán. Minden púderezés és csinosítás nélkül. És ha az ember ezt képes önmagának megvallani, akkor egy kicsit másképp megy tovább. És valójában úgy van ez, ha az ember nem teszi ezt meg, akkor a Jóisten olyan helyzetet teremt, hogy na, figyelj már oda, hogy mi történik veled, meg ott benned, fiam, vagy lányom, mindegy, milyen neműek vagyunk. Tehát, noha, most még nem tudom igazán, miért történt ez a baleset velem, hogy szinte ágyhoz kötött vagyok most már 4 hete, és még további 3 hétig nem állhatok a lábamra, megállított. Megállított valamitől, egy stoppot, egy sorompót tett az Úr, és ezt a stoppot, sorompót magunknak is sokszor meg kéne tennünk, anélkül, hogy külső erők kényszerítenének rá. És bizony, és akkor ebből már sokkal távolabbra menőben muszáj gondolkodnom, hogy az emberiség van rettenetes nagy bajban, de akkorában, amint a római birodalom a bukás előtt, utolsó másodperceinket éljük, és nem áll meg az emberiség, nem áll meg, pusztítja a földet, pusztítja a föld energiáit, és az emberek energiáját, a lelkeket pusztítja, az ember az ma már annyit ér, mint egy pondró, vagy már annyit sem, jó, sok helyen. És akkor az emberben beindul egy tiltakozási hadművelet a lélekből, hogy elutasítja már ezt az őrült rohanást, ezt az őrült gépekkel való felszerelkedést, és már ha komputered nincs, akkor te nem is vagy ember, és ha már nem tudom én, mivel készíted az ételt, ilyen géppel vagy olyan géppel, az már nem ér semmit. Legtöbbet azért, amit a két kezünkkel csinálunk, amit lelkünkből, szívünkből teszünk. És a legfontosabb a lélek békéje, ha az nincs, bármi van, felesleges. Mindent ki lehet dobni azonnal. Úgyhogy gondolom, hogy akik most árvízkárosultak, és ebben a szörnyű esőzésben elvesztették otthonaikat, és mindenüket, amiük volt. Hát nekik van rettenetes nagy esélyük arra, hogy most kezdjenek egy igazán emberi szép életet. Olyan módon, amikor az embert, ugye, fogyatékosság éri, vagy megaláztatik, vagy elveszít mindent, vagy valakit, aki nagyon kedves, akkor ott nagyon hamar ott van az Isten. És küldi az embereket, akik segítenek. És nem baj, ha kigúnyolnak, vagy megaláznak, azzal közelebb kerülsz az Istenhez.
Köszönöm szépen.
Az akadályok, emberi akadályok kérdésre én is azt válaszolnám első körben, hogy önmagunk, önmagam. Naponta találkozik szembe az ember olyan élethelyzetekkel, amikor valóban, ahogy a művésznél is mondta, fel kell tenni önmagának az embernek a kérdés, hogy miért csinálom, akarom-e ezt így csinálni. Én is számtalanszor találkozok ezzel, és tehát a legnagyobb akadály az, hogy önmagam helyemen tudjak lenni. Azt gondolom, hogy amikor az ember ezt az elsődleges akadályt meg tudja ugrani, akkor a többi már könnyebben jön. Természetesen én is nem egyszer találkozom a mindennapjaim során ezekkel a gúnyolódó, övön aluli kérdéseket feltevő barátaimmal, családtagjaimmal, ugye, és az én életemben különösen egy nagy kérdés volt sokak számára, hogy egy sikeres gazdasági pályát fölcserélni egy segélyszervezeti munkára, ami emberi szinten nézve nem egy nagy karrier, és mai magyar gazdaságban különösen nem egy nagy biztonságot nyújtó.
Mondd egy példát, pont a Haiti misszió példáját mondd el, hogy néz ki az, hogy fölcserélni egy sikeres gazdasági, vagy sikeres orvosi pályát egy ilyen misszióra. Hogy néz ki ez Magyarországon? Azért szakítlak félni, mert tudom, hogy néz ki. Mondd el, légy szíves a kedves közönségnek.
kérek mindenkitől,
elnézést kérek a késésért. Nem akarom megszakítani a már folyó beszélgetést.
Nem is lehet, mert fontos kérdés volt, de mindjárt folytatjuk.
Gyakorlatilag a magyar segélyszervezeti realitás az tényleg abban merül ki, hogy amink van, amit tudunk összeszedni, azzal elindulunk és próbálunk segíteni akár Magyarországon, akár a világnak egy távoli pontján. Itt a kérdése válaszolva, vagy tényleg Haitiben is egy olyan több hetes, végül több hónapos orvosi missziót tudtunk végrehajtani, aminek a körülményei azok gyakorlatilag azt mondom, hogy magához a munkához igazából méltatlanok. De ez a méltatlanság tudja az ember számára megadni az igazi kihívást. Tehát csak hogy egy tényleg egyszerű példákat mondjak, négyen alszunk itt két személyes sátorban, egy hétig csak kekszeket eszünk, és tehát gyakorlatilag a szállás körülményeink olyanok, hogy a főváros repterének a kifutó pályája mellett 100 méterrel aludtunk, ahol első éjszaka arra lettünk figyelmesek, hogy a 8-10 cm-es madárpókok rohangálnak a fűben. Tehát abszolút nem azok a körülmények, amikre igazából az ember az idealista álmaiben vágyik. De amikor egy ilyen helyzetbe kerül, és megtapasztalja azt, hogy ilyen úton, de tud segíteni, tud másoknak a szenvedés nyomorában egy kis felüdülést hozni, akkor az mindenért elpótol bennünket.
Nagyon szépen köszönöm. Nagy tisztelettel szeretettel köszöntjük még egyszer a harmadik vendégünket, Ákos. És most két kérdés fog egyszerre bepótolni, remélem, hogy sikerül mindenféleképpen, nagyon várjuk, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Az első kérdés az indítatásra vonatkozik. Mi volt az a példakép, ki volt az a példakép, mi volt az az első pillanat, ami arra indította, hogy ezt a pályát válassza, és így válassza ezt a pályát. Illetve a másik kérdés még arra vonatkozott, hogy milyen akadályokat, milyen buktatókat látott az elmúlt, ha most nem mondjak sokat, 10-15-20 évben, ami visszafogta volna, de nem hagyta, hogy visszafogja Európánál.
Tehát még egyszer elnézést a késésért, egy darab madárpókkal se találkoztam a pályám során, tehát ilyenfajta obstrukció nem zavart meg, nekem sokkal egyszerűbb helyzetem volt, mert nyugodtan aludtam az igazak álmát, eltekintve attól, hogy magam igaz vagyok-e vagy sem, és nem kellett leszálló pálya mellett aludni ilyen természeti jelenségek közepette. Viszont akadály azért akad. Én ezeket nem szeretném felsorolni mindet, mert ugyanazok, mert egyrészt már sok van, és hát a műsoridő véges, és amúgy is elkészítem, másrészt pedig az ember nem akar emlékezni ezekre az akadályokra. Tehát sokszor hallok hívő embereket is, meg úgynevezett jobboldaliakat is, ebben most nem menjünk bele, hogy ez mit jelent. Én magam nem jobboldali, vagy nem konzervatív, akkor azt mondom, hogy konzervatív embereket is panaszkodni, hogy miféle akadályok, nem akarom ezeket számon tartani. Akarva akaratlan az ember emlékszik ezekre, de én abban a József Attila sorban hiszek, hogy nem emlékszem és nem felejtek. Tehát ezeket nem is tudom elfelejteni, nem akarom örökké ezeket magam elé idezni, ezeket az akadályokat. Hogyha a kérdés ennyire határozott, akkor én megpróbálok határozottan mondani egy-két.
Megoldás.
Érdekes kanyar, de megoldás az érdekesebb talán. Annyit tudok mondani, hogy az én indítatásom az egy alapvetően világi ember vagyok. Ez azt jelenti, hogy szeretek tudni a jó irányról, és bár nyakig a világba ágyazva élek, azért szeretném a tekintetemet a jó irányba tartani. Eznek feltétele, hogy az ember tudjon arról, hogy nem csak irányok vannak, hanem van jó irány. Konkrétan egy jó irány van, a többi meg mind nem jó. Na most, hogyha ezt elmondjuk egy olyan közegben, ami nem ilyen mondjuk így védett közeg, ahol nagyjából egy nyelvet beszélünk, akkor mindjárt szívrohamot, hátsó falit kapnak a tisztelt, globálisan megengedő beszélgetőpartnerek, mert ők abban hisznek, vagy nem hisznek azok semmiben se, hanem azt gondolják, hogy hát vannak jó, vannak irányok, és akkor minden irány, és akkor valaki kiválaszt egy irányt, és azt tisztelni kell, minden irányválasztást tisztelni kell. Én szerintem ez nem így van. Tehát ebből az következik, most sarkítva, hogyha beszélünk, és miután elkéstem, nekem most nagyon el kell kapni a fordulatot, ezért nem vagyok hajlandó fölépíteni dramaturgiailag a mondandómat, ebből az következik, hogyha minden irány tisztelni kell, hogy hát nem kell különbséget tenni a jó meg a rossz között se, ugye? Mert hát mondjuk az egyikből áldozat lett, a másikból meg rablógyilkos, hát ő azt választotta, tiszteljük. Ugye? Most direkt sarkítva mondom, remélem, hogy jó támadható és később hibásan idézhető, amit mondok. Tehát nem vagyok hajlandó tisztelni a másságot a másságáért. Tisztelni azt vagyok hajlandó tisztelni, akkor vagyok képes, ha tiszteletre méltó. Az, hogy valaki másmilyen, ez önmagában nem tiszteletre méltó. A tiszteletet teljesen más dolgok váltják ki az emberből. Én egy olyan családban nőttem fel, nem vallásos nevelést kaptam, úgy is mondhatnám, édesapám az református, édesanyám katolikus, tehát egyfajta keresztény párbeszéd termékeként ülök ki. Tehát keresztény párbeszéd sarja vagyok. Ők vallásos nevelést kaptak, aztán kamaszkorukban ettől talán kissé elfordultak, mint a legtöbb kamasz, és aztán, amikor egybekeltek, akkor meg olyan sajátos világ volt Magyarországon, hogy hát se a refi, se a katkó nem volt annyira divatos. És nagyon féltettek attól bennünket, hogy öcsémmel együtt, hogy kettős valóságban nevelődjünk, tehát így is volt otthon pisszegés gyakran, amikor kitelepített és vagyon elkobzásban részesített nagyapámról beszéltünk, vagy ha ő néha szólt. Tehát ez épp elég gondot okozott a családnak ahhoz, hogy engem mondjuk hittanra járassanak. Én a szüleimnek ezt, hogy mondjam, nem rovom fel, és nem is dicsérem meg őket, ezért, mert nincs jogomban egyik sem. Azt gondolom, hogy ez nekem egy nagyon jó indítás volt, hogy egyszer a családunk, én nem tudom hány órát beszélhetek, csak hogy a...
Még egy ilyen két percet.
Két perceket? Akkor az lejár. Akkor még egy mondat, hogy az életünkben a nagy ünnepek, a nagy családi ünnepek, azok mind vallási ünnepek helyén voltak a vallási tartalom nélkül. Tehát édesanyám sürgölődött, sütött, főzött, és valahogy mindig a nagy vallási ünnepekre estek a nagy családi ünnepek, amelyeket később, amikor az ember kamaszként vagy felnőtt fejjel elkezdett áhítozni az Istenre, hogy röviden mondjam, akkor már csak, idézőjelben, föl kellett tölteni ezeket a helyeket azzal a lelki tartalommal, amire mindenkinek szüksége van. Aki ezt nem kapja meg, ezt a családi indítást, az nyilván nehezebb helyzetből indul, aki meg sokkal többet eleve vallási tartalmat kap, az egyrészt bizonyos értelemben talán könnyebb helyzetben van, mint én, másrészt pedig készen kap valamit megéletlenül. Tehát én rendkívül hálás vagyok azért, a sorsomért a szüleimnek és a Teremtő Istennek is, hogy fölnőttként és viszonylag már kialakult világszemlélettel tapasztalhattam meg és érthettem meg, hogy mi az, amit nem tudtam és nem értettem, korábban csak éreztem. Hát röviden ennyit tudok mondani, hosszabb van meg sokkal többet, de ez most talán nem érünk rá.
Köszönjük szépen! Azt ígértem, hogy közösen beszélgetünk a három vendégünkkel. Tegye fel a kezét a sátorban jelenlévő közül az, aki szülő vagy nagyszülő. Nagyon szépen köszönöm. És egy picit mutassak vissza a saját munkaterületemre, aki pedagógus, az is tegye fel a kezét. Nagyon szépen köszönöm. A következő kérdésem, ami mindenkihez szól, és akkor először Dánielhez fordulok. Amit kaptatok. Azt tovább kell adni. Erre számos ószövetség és újszövetség ige figyelmeztet minket, az egész így van megrendezve, és most is tovább kell adni, az egész rendezvény erről szól. Itt nagyon sokan vagyunk együtt, úgy látszik szülők, nagyszülők és pedagógusok. Amit kaptál, ami neked mandátumként, ami neked feladatként, ami neked szolgálatként van, azt hogyan lehet, hogyan tudod, hogyan célszerű, hogyan jó továbbadni. Erről szeretnék kérdezni, és a művésznőt is, művészület is.
Igazából én azt látom, hogy olyan embereket kell keresnünk, magunk mellé vennünk, akikben van fogékonysága arra az útra, amin mi is járunk. Néhány olyan önkéntes fiatallal szoktam dolgozni, akik sokszor éjjel-nappal jönnek velem, és próbálják követni, próbálják átvenni azokat a mindennapi dolgokat, amik egy ilyen segélyezési munkával járnak. De bevallom, hogy én még úgy érzem, hogy életemnek abban a szakaszában vagyok, amikor nekem is nagyon sokat kell tanulnom. Tehát igyekszem én is olyan emberek köré rendezni az életemet, akiktől tudok tanulni, akiktől tudok én is még bölcsességet, tapasztalatot átvenni, hisz egyáltalán nem mondhatnám azt, hogy mindent tudnék, és mindent elértem volna. Tehát én igyekszem egyelőre arra koncentrálni, hogy minél több mindent tudjak úgy átvenni, hogy azt majdan tényleg egy értékként tudjam továbbadni.
Köszönöm szépen. Mi visszakedés?
Akkor inkább köszönöm szépen, Daniel. Hát valójában ezzel én is ugyanígy vagyok. Valójában, amikor ez a kérdés elhangzott, egy válaszom csöngett itt azonnal bennem, megkondult bennem. Adni, 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 adni. Ez a feladat. És ahogy az ember ad, úgy mindig kap is. Ez ilyen egyszerű. Nincs is tovább. Erre mit
mondanak. Köszönöm szépen.
Hát, aki tapasztaltabb nálam a színpadi létben, az már elmondja azt, elbeszéli előlem azt, amit én akarok mondani. Az a dolgunk, akik színpadra megyünk, magam is színpadi lény vagyok, hogy adjunk ezt. Szerencsétlen zenekarom, közvetlen munkatársaim, tágabb körben, akik velem dolgoztak és dolgoznak, azok egyebet se hallanak, hogy a mi dolgunk az, hogy adjunk. Azért nem azt, ami a miénk, hát ez a lényeg, hogy hát nekünk nincs semmink se. Ami csak tovább adhatunk valamit, ami esetleg egy szerencsés esetben rajtunk keresztül nyilvánul meg. Aki valaha szerző volt, vagy egy jó gondolat az eszébe jutott, az aki meg mondjuk rendszeresen egy ilyen mediális szerepben van, mint jó magam, az megtanulja, hogy amit ír, az nem a sajátja. Amit írunk, az nem a sajátunk. Nem saját gondolat, nem hatalmas, óriási, orbitális kultfőnből pattan elő, hanem eszközök vagyunk mindannyian. És ha más számára hasznosítható, vagy ilyenkor nem is tudja az ember, hogy más számára hasznos, csak mi erőt érzünk benne, abban a gondolatban, ami bennünk megjelenik, nem magunktól, nem a saját nagyszerűségünktől, akkor az a feladatunk, hogy azt, ez egy szolgálat, hogy az ember azt leírja, a legképtelenebb helyzetekben lepi meg az ember mindenféle ötlet, gondolat, néha kész, egészen barázdált gondolat, amiről csak később jön rá az ember, hogy mit gondolt, hogy mi is volt ez. Tehát, ha csak arra gondolok, hogy én 91-ben, 1900, írtam egy dalt, az volt a címe A megváltó nagy M betűvel. Azt se tudtam, hogy miről beszélek. Vagy mondhatnám azt, hogy az ellenséges erő a világban hamarabb tudta, hogy én mit akarok, meg mi leszek, mint én magam. Tehát már akkor noszogáltak jobbról, balról, inkább balról. Amikor én még azt se tudtam, hogy tehát melyik a boldogabbik vége az életnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az feltétlenül biztos, én jó magam is vonzódom a szeniorokhoz, a szellemi szeniorokhoz, hogyha szabad így fordítani a magam nyelvére azt, ami korábban elhangzott. Tehát életem szörnyű időszakaként élem meg azokat a hosszú-hosszú éveket, amikor nem volt kitől tanulnom például. És folyton egy mesterfigurát kerestem. Természetesen az igazi mesterfigura az mindig tiltakozik a mester megnevezés ellen, mert mester az csak egy volt, és egy van máig. De azért mégiscsak az ember, aki tanítványként jön a világban, mindannyian így jövünk a világra, arra vágyunk, hogy ilyen tanítókkal találkozzunk. Nekem volt szerencsém találkozhatni. Hál' Istennek jó későn, amikor már a gőgömben kényelmesen elterpeszkedtettem, hogy én már mindent tudok a világról, az én világnézetem egy centit se fog változni, én már mozdíthatatlan vagyok, bármi történhet velem, és akkor hirtelen megtörténik a bármi, és az ember rájön, hogy egy csomó mindent nem tud, nem ért, és azóta egy kicsit megneszültebben élek. Ez egyébként nem tart vissza időnként hangoskodástól, de hát ez szakmai ártalom. Sajnos erről is sokkal többet tudnék mondani, de most befejezném. Tehát röviden arról van szó, hogy kellenek ezek a mesterfigurák, vagy ezek a tanítók, nélkülük az ember nem tudja csatornába önteni ezt a rengeteg energiát, amit kap, nem is tudunk vele mit csinálni, ezért aztán haszontalan dolgokra, gyakran rosszra használjuk. Tehát jó, ha az ember, mert ott áll egy mesterfigura. Dr. Farkas Attila, Farkas atya a Bazilikában szolgál, 82. életévét tapossa, tegnap is voltam nála, az első tételes biblia leckét, ha tetszik, akkor tőle kaptam, vagy először vele elmélkedtem közösen szentírás felé történtekről. És akkor megkérdezte tőlem, most egy revelációt szeretnék megosztani azokkal, akik itt vannak. Ez nekem egy nagyon intim történet, nagyon nehéz igazán átadni ennek a lelki megrendítő erejét, de biztosan mindenki átélt hasonlót az életében. Azt mondja, itt van ez az evangéliumi történet, olvast fel, Ákos. Hát felolvastam, hogy ugye három kereszt áll a Golgotán, és akkor az egyik a bal lator, az szídja a Jézust, aki a középső kereszten van, a jobb lator meg olyan, mint mi vagyunk, mert legjobb esetben ugye mi a jobb lator lehetünk, aki azt mondja, hogy ne szídd őt, mert te meg én rablógyilkosok vagyunk, te Tehát mi megérdemeljük a büntetést, ő viszont ártatlanul szenved, és most is értünk imádkozik. És ez a jobblator vagyunk mi, aki a kimondás útján szerez tudomást valamiről, ez az, amiről korábban próbáltam beszélni, hogy kimondunk valamit, és később jövünk rá, hogy mit mondtunk ki, nem is mi mondtuk ki, csak rajtunk keresztül jelent meg. Így van a jobblator is, ő mi vagyunk. Rájön, hogy most mondott valamit, és arra is rájön, hogy mit. És abban a pillanatban, vagy a következő pillanatban azt mondja Jézusnak, hogy hát emlékezz meg rólam, ha országodba érsz. Milyen országodba egy megkorbácsolt ember szenved a kereszten? Mit ért meg az a jobblator, amit mi képtelenek vagyunk megérteni, és napról napra újra kell tanulni reggeltől? Mindjárt befejezem a szentbeszédet, csak el akarom mondani, hogy elolvastam ezt a fejezetet, és akkor ugye a Szentírásban az a helyzet következő, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, majd elhagyatva érzi magát, éli, láma szabadtámi, utána azt mondja, mégis megtalálsz Istent, mert hiszen az ember létnek a legmélyéig elmegy, tehát a haldoklásában elhagyatva érzi magát az Istentől is, maga az Isten fia, a maga az Isten. Ez a csoda, hogy a mi emberségünkben odáig merül le, hogy teljesen átváltozik, mivé változik, emberré. És utána megtalálja, mert azt mondja, Uram, kezedbe ajánlom lelket, kileheli a lelkét. Elsötétül a nap, megrendül a föld, a templom kárpitja meghasad, azaz összetörnek a templomok. Azt mondja az atya, miről szól Ákos ez a történet? Hogy miért kellnek a tanítók? Csak azért mondom ilyen hosszan, elnézést kérek, ha elbeszélem mások elől a szót. Miről van itt szó, Ákos? Miről van szó? Hát, a kereszt. Minek a képe ez? Azt se értettem, amit kérdez. Ákos, ez az utolsó ítéletnek a képe. Amikor elsötétül a nap, amikor megrendül a föld, amikor a templomok összeomlanak, és a halottak kikelnek a földből, és megjelennek szeretteiknek. És aki jobbra van a báránytól, aki az utolsó pillanatig bezárólag igen tudott mondani, az bemegy a neki előkészített országba, aki balra van a báránytól, mert az utolsó pillanatig se tudott megtérni igent mondani az igenre, hát az meg megy a vesztőhelyre. Na most, amikor ezt tanító nélkül én kötve, biztos vannak nálam sokkal okosabb emberek, már itt ebben a sátorban is, és az életben meg még jobban, de erre én úgy gondolom, hogy magunk spekulatív úton, a saját kis életutunk során kevesen jönnek rá. Én biztos nem jöttem volna rá. Arra valók a tanítóink, ezek a mesterfigurák, hogy rávezessenek ezekre a szent történetekre, amit ők se a saját kútfejükből pattantanak ki, ők is tanulták. Tehát azért szoktam mondani tisztelt ateista barátaimnak, meg a kevésbé tisztelteknek is, hogy azért jó egy ilyen ideológiai térbe tartozni, mert az ember 50-60-70 éve van a Földön, ez alatt ilyen magánmitológiákat lehet csiszolgatni, de nincs időnk megmérni ezeket. És van 2000 év, ami ezt kicsiszolta nekünk, és készen megkaphatjuk, és a védernyője alá bemehetünk. Hát ehhez el kell fogadni dolgokat, például Jézus személyét, mint olyat, és hát van, akinek ez problémát okoz. Amíg ez probléma, addig nem is szabad bemenni. Hát ezt most én itt befejezném.
Köszönöm. Köszönöm.
Annyira köszönöm, hogy beszéltél erről, Ákos, mert hogy Jézus nevét bárhol kiejtjük, bizony igen megoszlik a társaság azonnal. Izgatottak lesznek, vagy pontosan tudják, hogy miről és kiről beszélek, vagy nem akarnak róla hallani. No, hát itt bizonyára egyféleképpen gondolkodunk többségében, de Jézus nem lehet kikerülni az életünkben. Jézus értünk jött, és értünk áldozta az Atya az ő egyetlen fiát. Ha ebbe az ember csak úgy gondol bele, mint szülő, és a gyermek viszonyban, rögtön többet ért belőle. Aztán ami nagyon mélyen megindított lelkemben, hogy igenis a lelkünkben van írva minden. Minden tudunk mi. Csak pontosan a tanítók által emlékezünk majd rá, mert nem véletlen keresette is az Atya társaságát, neked van. Tehát ezek is kihívások az életben. Amerre hív az élet, amerre a lelket hív, mindig arra kell menni. Mert ott van keresnivaló, és ahol a tragédiák, bánatok, gyötrődések érnek az életben, azok is azért érnek, hogy hamarabb kerülj oda, hogy keresd azt az utat, ami téged mindig táplálékkal, lelki táplálékkal fog megtölteni, és így könnyebb az élet. A legnehezebbet is csak efelé húzott híddal, és ezen a hídon át lehet átjutni, vagy túljutni, vagy túlélni, és továbbra is oda tövekedni. Csak ez az egy út van.
Egy mondatot szeretne hozzáfűzni Ákos.
A pszichológusom mondta, hogy ha jön, akkor beszéljek, mert a bennmaradt beteg leszek. Csak egy dolgot akartam hozzátenni, hogy ugye, hogyha Jézus nevét kiejtjük, akkor van, hogy befalcolnak a tisztelt hallgatóságban emberek, hogy itt arról van szó, hogy annak a magvait, a rossz magvakat hintették itten hosszú évtizedeken keresztül, hogy például függetlennek kell lenni. Biztos hallották, hogy ez egy erény. Ez sajátos dolog. Erről jutott eszembe, amit Katalin mondott, hogy ha kiejtjük Jézus nevét, akkor ahhoz viszonyulni kell. Ugye? Ez egy furcsa dolog. Szokták mondani, én független vagyok. Tényleg mondom. Nem mondná. És van Isten, vagy nincs? Na erre kész vannak teljesen, mert olyan nincs, hogy mint a Barkóvában, hogy is, vagy nem jellemző, ugye? Tehát ezt nem lehet, tehát előbb-utóbb az igenhez, vagy a nemhez közelítő választ erre a kérdésre adni kell. Tehát nem úszod meg? Most, hogyha adni kell választ rá, és valamit, hogy a hát izé nem is tudom, de talán van, az már az igenhez van közelebb, akármit is csinálunk. És hogyha erre a kérdésre válaszolunk, már pedig válaszolni kell, akkor senki nem független, barátaim. Tehát, aki azt mondja, hogy igen, akkor egy, igen, hát mi azt mondjuk, de akkor egy égi bíró ítélő széké elé fogunk kerülni mind. Az is, aki azt mondja, hogy nem, de tök mindegy. Tehát ő is viszonyul a világhoz valahogy. Tehát ez, amikor azt mondják, hogy független, rögtön nagyon gyanúsan kell kezelni az illetőt, mert az biztos, hogy eddig azt mondtuk, hogy aki azt mondja, hogy független, az biztos, hogy SZDSZ-es, most már ez nincs, de majd lesz neki másik neve, tehát ez emlékezik. Már van neki mindegy, előbb-utóbb ki lesz ez alakítva, hogy az micsoda. Tehát az, aki független, az már gyanús. Tehát én azt mondom, ilyen nincs. Aki annak mondja magát, az nem mond igazat. Tehát aki, én nem tudom, hogy képzeljük a függetlent, hogy egy üres memóriakártya, amire bármit rá lehet tölteni, vagy én nem tudom. Tehát majd ezért szoktak izgulni ezen, hogyha kimondjuk Jézus nevét, mert hát ez viszonyulni kell, ez megteremti a viszonyulás kötelmét, magyarul az ember létünk alapjára hívja fel a figyelmet, hogy ember, el kell döntsen, teremtmény vagy a nagy büdös ősrobbanásból valahogy véletlenül, ugye, mert hát az a másik, ami egyébként teológiai igazságokkal nincs, nem fog összeveszni az, a nagy boom elmélete, most erre nem akarok kitérni, én is csak úgy tanultam, és ebben nagyon gyenge vagyok, úgyhogy erre az ingoványos talajra nem tévedni, de hát amikor azt mondja az atya, hogy fiát lux, legyen fény, az mi egyéb, amikor fölkapcsolja a villanyt, mint maga a nagy ősrobbanás, tehát igazából nem veszünk össze az ősrobbanás hívőkkel sem, csak ők nem látják esetleg, vagy nem kívánják átgondolni, hogy ennek van lelki tartalma is, hogy teológiai igazsága is van ennek az úgynevezett mondjuk fizikai, vagy földtörténeti, vagy Isten tudja milyen igazságnak. Köszönöm.
Vagy áment mondunk, vagy tapsolunk. Tehát ez a két elég. Szeretném megnyugtatni Ákost is, meg a kedves közönséget is, hogy a Mennyországban nincsenek politikai pártok, csak juhok meg kecskék lesznek, legalábbis a Szentírás szerint. Záró kérdésem következik, és...
Mondjuk az is kétfajta, ha jobban belegondolunk.
Mindenképpen így. De legalább nem mi osztjuk föl a kettőre, hanem a mennyéjöltve. A záró kérdés azért lesz nagyon kényelmes számom, mert hátorbőlve fogom tudni föltenni, ugyanis az... Ezt megelőző kérdésemre a kitérő választ, nagyjából kitérő választ adott mindenki. Ők tanulnak még, ők még csak keresik azt a lehetőséget, a tanítómestert keresik, és közben mind a három válaszoló egy nagyon komoly tanítást adott. És ehhez, ha hozzáveszünk, hogy mind a hármójuknak a maga szolgálati helyén nagyon komoly közönsége van, akár Dánielnek ott, abban a szolgálatban, abban a segítő szolgálatban, ami ő végez, akár a művésznőnek a maga közönségében, akár Ákosnak a maga közönségében is, ők hisszák a szavukat, hisszák a cselekedeteiket, fölnéznek rájuk, és szeretnék azt a munkát, azt a szolgálatot maguk is végezni, amit ők végeznek, akkor bizony most lebuktak, mert ők igenis tanítók. Ákos is tanító, a művésznő is tanító, a Dániel is tanító. És hadd tegyem hozzá még azt is, hogy általában szokta az ember a maga valóságában azt a magától elhárító kérdést föltenni, hogy hát igen, kivégezze el ezeket a szolgálatokat, mert valaki más elvégzi. A keresztény ember az mindig valaki más. Az ige, amikor megszólal a szószékről, az mindig a mellettem ülőnek szól, nem éppen nekem. Neki kell majd elvégezni, én a magam dolgát megcsinálom, de én igazából nem akarok ebbe belefolyni. Majd lesz, aki imádkozik, lesz, aki prédikál, lesz, aki segít, lesz, aki szolgál, lesz, aki a művészeti tevékenységet folytatja, lesz, aki gyönyörködhet, lesz, aki a lélekhez szól, az nem én vagyok. A kérdésem a következő, ha már tanítóvá lett valaki színpadon, vagy éppen a szolgálatban, akkor mivel lehet meggyőzni azokat, akiket tanít, akiknek szolgál, hogy igenis ők is vállalhatnak a maguk módján, a maguk életében, a maguk területén szolgálatot? Erre kérek választ, ez a záró kérdésem. És azért fordulok először a művésznőhöz, hogy ő kezdje el a válaszadást.
Ó, hát ez egy nagyon kedvenc témám, én minden koncertemen beszélek erről. Mert én is először is azért jövünk össze, hogy egymás lelkében megfürödjünk. Én azért megyek, hogy igyekezzem adni a legszebbet, legjobbat, legnemesebbet, lehető legigazabbat magamból, ezért fohászkodom minden fellépésem előtt, ha már nem szaladtam el. és amikor az Úr szinte a tenyerébe veszi az embert, és tényleg önmaga, mint egy eszköz, mint egy vezeték működik, és adja önmagát, azt a parancsot, amit ő beléd küldött, azzal a kimunkált szakmával, hogy ilyen nagyon durván fogalmazzam, hogy te egy muzsikus vagy és énekes. Tehát a lelked nélkül az nem ér semmit, amit énekelsz, ugye? Hány muzsikus van, aki hát brilliánsan játszik, vagy fantasztikusan énekel, csak nem tud eljutni hozzám. Miért nem? Mert nem érzem a lelkét benne. Kong! És aki viszont az első megszólaláskor megragad engem, és így kell odafigyelnem, mintha húzna, abból az Isten szól. És ugyancsak reflektálok, amit az Ákos az imént említett, hogy a nagy zeneszerzők és minden alkotó, és az előadó művész is, az a reprodukáló művész is, amilyen én vagyok, aki mások műveit adom mindig elő, és többször adom, az minden alkalommal más lesz, kérem szépen. Azon belül, hogy a törvényeket betartom, ahogy ezt megírták, tiszteletbe tartom annak leírt formáit, és igyekszem szolgálattal felkészülni, hogy én azt meg tudjam cselekedni, de a lelkemben minden alkalommal le kell merülnöm. Minden alkalommal a lelkemből kell kiszülnöm, és úgy adni át. És akkor van az, hogy amikor az ember picit is kételkedik azon afelől, hogy vajon mi értelme van annak, amit én csinálok, akkor az az értelme, hogy amikor egy koncert végén az addig ülő emberek csendben figyeltek, és állva tapsolnak, és nem tudnak elmenni, és áll az idő. Mert mindannyiunkban megtörtént valami katartikus, csodálatos tisztulás, egy lelki mosakodás. És azt gondolom, hogy ez egy akkora felelőssége a mindenkori tanítóknak, tehát a pedagógusnak, a lelkésznek, a példamutató, jótékonysági munkában működő embereknek, akik mutatják az utat, hogy merre gyertek emberek. Hát akiben ez akinek a lelke reflektál erre, az ő is úgy érzi, hogy képes erre. Sőt, ha mi megindítva társként hozzuk, és nem úgy figyelnek minket, hogy ó, hát azok, ők ott vannak, mi meg itt lenn. Nem, ez nem így van. Egyformák vagyunk, csak mindenkinek más a dolga. És a levest is meg lehet olyan szuper módon főzni, ha lelkeddel, szíveddel főzöd, hogy olyan leves még nem evett senki.
Nagymamaként.
Ugye, hát tényleg nagymamaként én is nagyon szeretek az unokámnak főzni, vagy ha palacsintát kecsen, bármikor kéri, megcsinálom. No, tehát lényeg az, hogy amit az ember szeretettel, odaadással tesz, az soha nem lehet rossz. Az csak jó lehet. Természetesen, akinek ez a hívatása is, és ebben kiművelte magát évek hosszú során, és nem hagyja abba a pallérozását, úgy szellemileg, lelkileg, testileg gyötri magát azon, hogy ő... Szóval belülről követel a lélek, kérem szépen. Szóval nincs az, hogy na hát most én dobom ezt a mai koncertet. Ilyen nincs. Mindig a legjobbat kell aznap adni, amit aznap képes vagy. és arra fel kell készülni, és ahhoz imádkozni kell, és kérni kell a fegyelmet, hogy megkapd, hogy igazán úgy működhess, ahogy azt a drága Rutkai Éva mondta valaha, ha egy előadás szépen sikerült, hogy ma itt voltak az angyalok, ma átrepültek fölöttünk az angyalok. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy ott van a tűzhely mellett, vagy bármilyen munka mellett, amit szívvel, lélekkel csinál, ott legyenek az angyalok vele, és akkor az mindig nagyon jó lesz.
Köszönöm. Példamutatás. Nem lehet megkerülni a kérdést.
Nehéz valóban, hisz az ember igyekszik legtöbbször azt kihozni, ami önmagában benne van. Református segélyszervezetnek a neve ugye Magyar Református Szeretett Szolgálat. Azt gondolom, ez a szó nagyon kifejezi, hogy szeretettel igyekszünk szolgálni. Nem egyszer az elmúlt évben kritika is ért bennünket, hogy miért nem változtatjuk meg a nevünket, hisz a mai világban sokkal elfogadottabb, ugye a segélyszervezet kifejezés sokkal professzionálisabb jellegre utal, és felismerült valóban, hogy változtassunk nevet, de egyhangúan úgy döntöttük, hogy igenis ki fogunk állni, és megtartjuk azt a nevet, hogy Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mert talán ez fejezi ki legjobban tényleg azt, hogy legyen az egy összedőlt házát sirató borsodi néni, akinek oda tudunk menni és tudunk segíteni, vagy legyen az egy afgán kislány, aki éppen a két kezével szorítja magához azt a konzervet, amit kapott. Amikor tényleg szívből, szeretettel tudunk szolgálni mások felé, amikor alázattal érezzük azt, hogy mi, mint segélyszervezeti munkások, nem vagyunk mások, mint postások, hisz hogyha a saját magunk javait kellene osztani, akkor nagyon hamar véget érne a segélyszervezeti munka. De tudjuk azt, hogy mi, amikor el tudunk menni bárhová, akár itt az országban, akár a világ bármelyik pontjára, akkor mások küldöttei vagyunk, és mások adományát tudjuk az emberek kezébe adni. Akkor érezzük meg azt, hogy valóban mit jelent szeretettel szolgálni. És én is azt tudom mondani, hogy azok, akik a környezetünkben vannak, és látják ezt, kicsit megtapasztalják ezt, azok rájönnek arra, hogy mindenki tudja ezt csinálni. Mindenki el tudja kezdeni a saját szintjén. Mindenki meg tudja látogatni a szomszédjában élő idős nénit, meg tudja kérdezni egy fiatal diák is, hogy tud-e segíteni a bevásárlásban. Egy jó módú család a szegényebbtől meg tudja kérdezni, hogy nincs-e valamire szükségük. Bárki, a legszegényebbek is be tudnak menni a Spice-ba. Megdöbbentett most az árvízi gyűjtéskor, hogy van a professzionális segélyszervezeti munka, amikor több millió forintból bevásárolunk egy ilyen termékeket és osztjuk. De voltak olyan falvak, ahol gyűjtöttek, és hozták az oldalszalonnát. És megmondom őszintén, az ütött legjobban szíven. Mert az azt mutatja, hogy volt olyan ember, aki bement, szétnézett a Spice-ban, és gondolom kettő volt, és az egyiket leakasztotta és elhozta. És amikor valaki ebbe beleérez, akkor igazából tapasztalja azt, hogy milyen szeretettel szolgálni. És úgy gondolom, hogy ez lehet, mi csak úgy szoktuk mondani egymás között, hogy ragályos, mert ez, akit egyszer megfertőz, az gyakorlatilag utána azt gondolom, hogy élete részévé válik.
Köszönjük szépen! Először a mai nap során kisütött a nap. Ákoshoz fordulok ugyanezzel a kérdéssel, ha már tanító is, mindenképpen példamutató azon a deszkán, ahol éppen szolgálatot teljesít. Mit üzenne, mit lehet üzenni azoknak, akik úgy gondolják, hogy az ő maguk életében ez nem egy olyan nagy szolgálat, amit ők megtehetnek, hogy mégis tegyék meg, mégis megtehetik.
az ember a példakép lét elől menekül. Hát én nem hiszem, hogy volt ember már a világon, aki úgy kelt volna fel, hogy belenézett a tükörbe, a borotválkozó tükörbe, és lát egy példaképet látott ott maga előtt. Tehát én, hogyha nekem azt mondják, hogy én tanító vagyok, meg példakép, én alattam megnyílik a föld. Tehát nem tudom, hogy
pedig igen.
De borzalmas belegondolni. Tehát tűnik én élek nagyon szoros szimbiózisban önmagammal, és ilyen formán tudom a hibáimat, meg a borzalmakat, meg a tájogokat az életemben, ami valószínűleg mindenkinek van, csak ezekkel nem nyugtat meg. Tehát én nem hiszem, hogy én méltó lennék ahhoz, hogy én a személyembe példakép legyek. Szó sincs róla. Viszont ugye volt ez a kicsit olyan ez, mint az a politikai szózat, hogy hozzon magával még egy embert. Hogy ezt most mondjuk, szóval én szerintem ez egy hibás dolog, annak ellenére, hogy van, amivel egyetértünk, ezzel például kapásból nem. Tudjuk, ez azt jelenti, hogy mutasd valaki, olyas valakinek magadat, aki a te ideájaidnak megfelel, de az nem te vagy. Tehát nem a te legszomszédot kell meggyőzni, hogy őt elvinni erőnek erejével, holott ő vasárnap kapálni akar mondjuk a szavazás helyett, hanem valahogy úgy kéne élni, ahogy én nem így élek, csak így szeretnék, vagy nekem is, tehát ez az ideálom, hogy az ember önmaga számára legyen példa. Tehát példává kell lennünk, de másokat nem tudunk meggyőzni. Csak azzal, ha valódiak vagyunk. Tehát, hogy mondjam, azt mondta nekem, én római kaotikusnak hívom magamat, ugye, tehát pápista vagyok, de nem katolikus, hanem kaotikus, mert hát én látom, hogy a megtérés, mint olyan, az minden reggel előről kezdődik. Tehát aki azt mondja, hogy én már meg vagyok térve, azzal szemben éljünk a gyanúperrel, tűnik, a megtérés az nem egy befejezett dolog, kolokváltam megtérésből ötös, és akkor be van írva, hanem én úgy tapasztalom, elképzelhető, hogy van ilyen ember, én úgy tapasztalom, hogy minden reggel előről kezdődik, úgy két hang szól az emberhez reggel, meg napközben többször is. Az egyik az a kísértő hangja, aki azt mondja, hogy, vagy nem, hát mondjuk az egyik az az atya hangja, aki azt mondja, hogy gyere a fényre, fiam. A másik meg a kísértő hangja, meg nem kell olyan komolyan venni a dolgokat, Ákoskám. Na most így van, vagy nem így van? Ugye? Hallotta már. Tehát ugye, hogy így van? Vagy körülbelül így van. Tehát, és ez gyakorlatilag óránként, és az embernek minden egyes pillanatban ilyen kihívásokra kell felelni, vagy az összes döntéshelyzetben, hogy a jobbiké nem felel, vagy a kényelmesebbiket választom, mert ritkán egyezik a kettő. Tehát miután én ebben a helyzetben vagyok, ezért rémülettel gondolok arra, hogy valaki számára én példakép vagyok. Ez kicsit olyan, mint amikor annak idején ilyen lófarkat hoztam, az Isten ne vegye bűnömül, azt hordtam, és az anyósom megőrült, mikor ezt a felnyílt tarkójú izét látta, és nem értettem, hogy tűnik az ember ezt már nagyon király dolognak érzi, hogy mennyire jó bosszantó az a haj, és amikor egyszer először szembe jött velem egy ilyen pacák az úton, akkor láttam, hogy Ákos, mit csináltál, atya, úristen! Tehát, hogy mondjam, nem mások számára akarok példa lenni, hanem szeretnék önmagam számára példa lenni. Azt mondta a hittanítom, mint jó római kaotikusnak, hogy Ákos, azért fontos, hogy aszerint éljünk, amiben hiszünk, mert ha nem így tesszünk, akkor abba fogunk hinni, ahogyan élünk. Jó napot kívánok! Ezen 3 hetet gondolkoztam ezen a nagyon egyszerű mondaton, hogy mennyi igazság van benne. Tehát, hogy az ember az önigazolási technikákkal megteremti az ideológiát minden mocsokhoz, bűnhöz, ami az életében van. Ezt hívják liberalizmusnak egyébként. Tehát én azt gondolom, mert mindent meg lehet magyarázni. A megmagyarázások korát éljük, minden szemetet, mocskot, az olaj szennyezéstől kezdve, nem tudom, míg a legkisebb gazemberségig az ügyvédek kimosdatják. Tehát magyarul nem ez a lényeg, hogy mások számára példa legyen az ember, mert nem tud az ember anélkül példa lenni, hogy önmaga számára ne próbáljon meg példa lenni. Ez majdnem lehetetlen. Akik ebbe a szerepbe tündökölnek, azok mindig nagyon gyanúsak. Nincs befejezett megtérés. Mindenki előről kezdi. Ezt leginkább lelkészeink, hittanítóink, papjaink tudnánk elmesélni, hogy miféle kísértéseknek vannak kitéve napról napra, pillanatról pillanatra. És pedig nekik aztán tényleg egy nyájat kell vezetni. A nagy szomorúság lenne, a rockzenészek vezetnék itt a nyájakat.
Pedig vezetnek nyájak.
Pedig vezetnek. Na most én mit tehetek? Az, hogy elmondom, hogy én gyarló ember vagyok, rám ne hallgass egy percig se. Ez az első. Ettől kezdenek el figyelni. Hoppá, paradox módon, tényleg így van. És akkor nekem volt már olyan sikerélményem 1-2 a nagy tömegességben, hogy megértettek. tömegben nincs értés. Ezt már észrevettem én. Hiába is próbál az ember egyértelmű lenni, hát eleve azon a szón, hogy alma, már mást értenek ott. Vagy mire az oda eljut. Vagy én nem is tudom. Tehát nekem arra nem szabad hagyatkozni, hogy mi most abszolút egy közös tudásbázisból dolgozunk, és akkor ők ugyanazt a neveltetést kapták, ugyanazt a könyvet olvasták, stb. Én beszélek, én nekem erre nem szabad gondolnom. Sokszor kérdezik, hogy neked nagy felelősséged van, hogy mész így ki, és sokan hallgatnak. Nekem nem attól van felelősségem, hogy sokan hallgatnak, hanem egyáltalán bárki elé oda merek állni és mondani valamit. Egy, kettő, tök mindegy hányan vannak. Az én felelősségem tehát az, hogy megpróbáljak aszerint élni, amiben hiszek. Lehetetlen. Lehetetlen. De én nem Jézus vagyok. Én egy teljesen gyarló ember vagyok, legjobb esetben a jobblator tudok lenni. Aki az utolsó pillanatig felismeri az igazságot, és igent mond az igenre. Én azt elmondom meg, a dalaimban benne van, a én hitem szerint benne van, akkor egy-két, néha egy-két ébredő embert lehet látni. Ez soha nem lesz tömeges, ez nem úgy lesz, hogy előre, a rossz hadvezére küldik így a csapatokat, hogy előre őt ül a karosszékbe, és akkor ott videójátékozik, amíg azok harcolnak. Én azt szoktam mondani, utánam, vagy menjünk együtt. Tehát, ugye, mert nem mindegy, hogy huszárról, ami így kezdődik, hogy előre, vagy utánam. Én szeretném azt mondani, hogy én azt mondom, hogy utánam, vagy hogy menjünk együtt. Én ilyen félszerzetnek érzem magamat, aki egyszerre még a tömegben van fél lábbal, akik a templom körül állnak, nem tudják, szeretnének valami bizonyosságot, de ezért bemenni az ciki, mert ezek a papokkal mindenféle dolgok vannak, írta az újság. Fél lábban meg benn vagyok hívőként, és így aztán tudhatom mindig azt mondani annak, aki kint van, és látom, hogy a jóra fogékony, hogy hát látod, én is béna vagyok, menjünk be együtt. De azt nagyon nem szeretem, azt a hívői magatartást, hogy mi már benn vagyunk az oltárnál, benn vagyunk a tutiba, a gyerekek, aki akar, bejöhet, ez nem jó, mert azzal mindig kirekeztem a másikat. Úgy, mintha én jobb volnék, attól, hogy ott már bennállok. Ajjajjaj, nem. Együtt. Mindig együtt kell bemenni. Ezt mondhatom nekik, tehát ilyen módon lehetek példa, de akkor is inkább magamnak vagyok. Tehát én soha ne, hát te emberek, hogyha az, amit most elmondanám, amit nem mondhatok el, akkor én soha az életben nem lennék senkinek, semmi nem, hogy példakép nem. Tehát magyarul én is ember vagyok ugyanúgy, mint a másik. Ezért nem akar az ember példa lenni, hanem szeretne megfelelni valaminek, aminek nem is lehet megfelelni, de ha nem próbálom meg, sokkal rosszabb a helyzet. Amikor diák voltam, akkor sokat tolmácsoltam angoloknak, amerikaiaknak, és volt egy nagy kongresszus, ahol egy öreg ír bácsivalnak voltam a tolmácsa, mindjárt befejezem, akinek az egyik, a világon az egyik legnagyobb autó kölcsönzője az övé volt. Ő úgy kezdte, hogy vett egy autót, ő nem tudott vezetni, azt rögtön kiadta bérbe, akkor az abból befolyó összegekből vett ki még egy autót, és a világ egyik legnagyobb autó kölcsönzője lett az övé. Mi azt mondta nekem, te 20 éves vagy, kölyök, egy dolgot mondok neked, hogy mi az életnek a titka. Igen, Virgonc kis bácsi volt egyébként. Azt mondta, think big, gondolj nagyot. Tudnélik, ha az ember fölteszi az écet magasra, biztos, hogy leveri. Nem lehet megugrani. De magasabbat ugrunk ilyenkor, mint hogyha elérhető helyre tesszük a écet. Jó napot kívánok, viszont hallás. Köszönjük szépen.
Nagyon nagy szeretettel köszönöm meg mindannyiunk nevében beszélgető társaimnak, hogy ha csak azért is, hogy a színpadon ültek, hogy mindenki lássa őket, de egyébként együtt ültünk egy közös helyiségben a mai délutánon. Köszönöm szépen a bíztatást, hogy a legkisebbet is lehet adni, és az is nagyon sokat jelent. Köszönjük szépen mindannyiunk nevében a bíztatást, hogy a hívatás az valóban hívatás lehet, és ezt az eszmét nem fogjuk elfelejteni, hogy abban kéne hinni mindenféleképpen, és úgy kéne élni, ahogyan hiszünk, nehogy úgy higgyünk, ahogyan élünk. Köszönöm szépen még egyszer Pitti Katalinnak. Kovács Ákosnak. És Ozsán Dánielnek.